Reggelt, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Egy picit nekem emelt a hangom most itt a dicsőítés alatt, de ez nem feltétlen olyan nagy baj, mondjuk egy picit baj technikailag, de majd bízunk benne, hogy halljátok és értitek, amit mondani szeretnék. Ha továbbra is nagyon izgalmas szerintem az a rész, amiben vagyunk, ez a Filippi 3, és aztán még valami így is, az is nagyon jó, de most ez az egész téma, amiről a harmadik rész szól, nekem nagyon szól, személyesen az életemben most, és remélem, hogy nektek is ad majd sokat. Ugye ott kezdődik a Filippi 3, hogy egyébként pedig örüljetek az Úrban, testvéreim, számomra nem fárasztó, újra meg újra ezzel biztatlak benneteket, hiszen ez titeket megerősít. Ugye az egész Filippi levélnek az alap témájáról már nagyon sokat beszéltünk, az az öröm, az Istenben, a Krisztusba, az Úrba vetett és megtalált örömünk. Ugye a másik dolog, ami ezzel párhuzamosan látszik, hogy ez a fajta öröm, amit Pál itt tanít, amit Pál itt felemel, amit a Pál itt célként állít, az egy olyan fajta öröm, ami a körülményeinktől független, mondhatnánk, a körülményeink fölött van. Ugye ezt rögtön példáz az elején, amikor Pál ugye írja, hogy a börtönben van, és onnan bátorítja a hívőket, hogy örüljenek. Ugye maga ez a, nem tudom, első rendezésre felborult egyensúly már erre enged következtetni. Erről sokat beszéltünk, nem akarom itt nagyon megint elvinni ebbe a gondolatot, csak akartam, hogy ez így benne legyen keretként, hogy arról beszél Pál, hogy Isten nem csak abban dicsőül meg, amikor csodálatos és hihetetlen módon és gyorsan belenyúl az életünkbe, bár ezt is teszi, és ez is az ő dicsősége, és ez is nagyon jó, és várjuk, és készülünk, és a többi, hanem abban is megdicsőül Isten, amikor nem teszi ezt meg olyan gyorsan és olyan hirtelen, mint ahogy mi azt szeretnénk mondjuk egy Aladdin film alapján alapozva a dzsintől kérni, hanem abban dicsőül meg, hogy azokon a nehézségeken hogy megyünk át, hogy azokban mit kapunk és mit találunk Krisztusból. És ez a gondolatmenet az, amit tovább gyűrűzik. És itt azt mondja utána Pál, ez a harmadik vers, azt hiszem, ugye az egyik kulcsversünk volt múlt alkalommal, hogy egyedül csak Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem magunkban bízunk, vagy abban, amit magunktól is meg tudnánk tenni. Hogy Pál nagyon erősen támadja azt a gondolkodásmódot és azt a működést, ahol mi a bizalmunkat bármi másba vagy bárki másba vetjük Istenen kívül. És ugye ezt itt elkezdi aztán boncolgatni, hogy a származása, a nem tudom, sok mindent itt fölhoz, de hogy itt az lenne a cél, hogy ugye mi magunk a mai kultúránkban, a mai életünkben elgondolkozzunk ezen, hogy mik azok a dolgok, amiben bízunk. Ugye mondtam, hogy talán ez a származás, ez ma már annyira nem egy olyan erős dolog, de azért bennünk tud lenni, de hogy nem tudom, a tehetségünkbe bízunk, a végzettségünkbe bízunk, az elit, nem tudom, klubjainkba bízunk, a fogalmam sincs, hogy mikben lehet bízni, de egy csomó mindenben lehet bízni. A pénzünkben, és ugye nem utolsó sorban, ami egy erős dolog, és Pál itt nagyon erősen, talán ez ellen lép föl a legagresszívebben, az pedig a vallásunk, hogy a vallásunkban, és most itt nem a hitenkről beszélek, hanem a keretrendszerről, amit emberként teszünk magunk köré, magunkra, meg egymásra, hogy abban ne bízzunk. Pál ezt nagyon-nagyon keményen elítéli. És akkor azt mondja itt, hogy ezeket, amikben eddig testben bíztam, már semmit sem érnek nekem, hogy mindent kárnak és szemétnek vallok ma már, hogy ez, rájöttem, hogy ez semmit nem ér, bármennyire is szép volt, bármennyire is kedves volt nekem, bármennyire is erre alapoztam az életemet, ma már nem tehetem meg, hogy erre alapozom. És aztán múlt héten hangzott el az egyik kulcsvers, talán az egész Filippi levélnek a kulcsverse, és a múlt heti tanításnak is az egyik kulcsverse, és az eheti tanításnak is az egyik kulcsverse. Sokat fogok rá hivatkozni ma is, ez a Filippi 3:10, hogy most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedésben is, egészen a halálig. Ugye ez az egyik csúcsa, ahova kikerekedik az egész, hogy Pál megfogalmazza azt, hogy mire törekszik, hogy mi a hívő embernek mi lehet a célja? Mert ugye szoktunk célokat állítani, akár hívő emberként is, ugye lehet a büntelen életet célként kitűzni, nem rossz cél egyébként, csak nem kivitelezhető, vagy a evangelizálás, hogy akkor megtér az egész városunk, ez is egy, tehát ezek jó célok, nem azt mondom, hogy nem jó célok, de hogy Pál itt, amit megfogalmaz célként, az három dolog. Az egyik az, hogy Krisztust egyre jobban megismerjem, és hogy aztán az ő erejét megtapasztaljam, amely előtt Isten feltámasztotta a halálból, és hogy egyre jobban átváltozzak és hasonlítsak hozzá, plusz még a szenvedések az ilyen plusz egy, ezt azért nem hangosítjuk nagyon ki, de hogy az is benne van, hogy inkább ezt úgy fogalmazom, hogy ez szerintem nem cél, én azért ezt szeretném így érteni, hogy az nem cél, hanem hogy akár még a cél elérésére a szenvedés is bevállalom, én ezt inkább így értelmezem, ezt a dolgot. De hogy ez a három dolog az, ami cél. És mindezt nem azért, és ez megint nagyon fontos, de ma ez is többször elő fog jönni, hogy nem azért, hogy Isten elfogadjon engem, nem azért, hogy Isten jobban szeressen engem, nem azért, hogy én elfogadhatóbb, jobb, és nem tudom én milyen legyek, hanem mivel ez már mind az enyém, ezért azt mondja, szabadon mehetek a szentek szentjébe, és nézhetem Jézust, és változhatok át az ő képmására, ahogy megismerem őt. A szőlőtő életről beszél egyébként, csak hát valami újat talált ki, nem akarta Jézust ennyire kopizni, mint ahogy én szoktam. Na, úgyhogy itt tartunk, és a 11. vers, így fejeződik be, ez a múlt alkalmunk utolsó verse volt, hogy mindez pedig abban a reményben teszem, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban. És csak egy rövid gondolat, amivel átvezetem a mai alkalomra ezt a múlt alkalmat még, az az, hogy ez a feltámadásban szó az eredetiben, a görögben csak itt szerepel a Bibliában, mindenhol máshol a feltámadás szó, hogy másik szót használ, most én nem tudom, hogy melyik, kinéztem, de bocsássátok meg, hogy ezt most nem tanuljuk meg. Viszont amit ez a szó jelent, az a kiemelkedés is, a kiemelkedés, nem tudok rá jobb szót, tehát hogy mint amikor a nekem az a kép ugrik be erről, amikor benne vagy benne vagyunk a mocsárba, a sárba, a dzsuvába, a kárba és a szemétbe, hogy ezt múlt órán vettük, hogy ez mit is jelent, és hogy ebből kiemelkedek. Tehát itt nem csak a feltámadásra utal, hogy majd ama napon feltámadunk, hanem arra beszél arról a megújulásról, ami a Krisztusban való közösségünk jelent, hogy kiemelkedünk ezekből a dolgokból. Miből emelkedünk ki? A bűnből emelkedünk ki? Abból is, csak most direkt akarom nagyon, hogy értsétek, hogy olyan könnyű ezeket az igerészeket, nekem legalábbis, aki sokáig hallotta más kontextusban, mint amiről ez a szöveg szól, hogy nem arról beszél, hogy kiemelkedünk a bűnünkből és szent életet fogunk élni, vagy nem csak erről beszél, hanem miről beszél? Arról beszél, hogy minden mást kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus Jézus megismeréséért, hogy minden, ami Krisztus megismerése ellen szól, és ebben benne van a bűn is nyilván, de ebben benne van a vallásosság is, ebben benne van a megfelelési kényszerem, ebben benne van sokkal jobban én szerintem, oké, nem biztos, hogy sokkal jobban, de legalább annyira benne van, vagy ugyanúgy a megfelelési kényszerem, a vallásosságom, mint maga a bűn. Amikor bűnt teszek, és azt mondom, hogy ez távol tart Istentől, távol tartom magam igazából Istentől a bűn miatt, az oké, így igaz, de az legalább annyira távol tart Istentől, amikor meg akarok neki felelni. Mert nem megyek oda, és azt mondja Pál, hogy ebből ki akarok lépni. Mindent kárnak és szemétnek ítélek, a bűneimet is, és a jó cselekedeteimet is. Az igyekezetemet és a mindent ugyanúgy beleteszek ebbe a kategóriába, ami a trágya kategória. És ki akarok ebből emelkedni, hogy Krisztust megismerjem. És aztán az ő feltámadásának az ereje legyen az, amit megtapasztalok, és hogy így egyre jobban őhozzá hasonlítsak. Ez a keresztény élet. Nem az, hogy elkezdek mindent kárnak és szemétnek ítélni először, és megpróbálok egyre jobban őre hasonlítani, és aztán remélem, hogy ebbe a hasonlításban majd egyre jobban megtapasztalom azt az erőt, ami föltámasztotta a halálba, és majd itt talán megismerem nagy nehezen Jézust, hanem pont fordítva van, mint ahogy ezt a vallás mondja. Nem tudom, hogy így értitek-e ezt a finomságot benne, de hogy ez számomra ez nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ne fordítva üljünk a lovon, ne fordítva értelmezzük ezeket a szövegeket. És akkor innenek fényében térjünk rá a mai része, amiben nagyon sok izgalmas gondolat van, egy-két felháborító is, de majd arra kitérünk akkor, ha nem lenne egyértelmű, hogy melyikre gondolok. 12. verstől olvasom, jó? Filippi 3.12. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék, de azért küzdök, hogy elérjem, és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat, hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Azt mondja itt Pál az elején, hogy nem gondolom, hogy mindezt már elértem volna, vagy hogy tökéletes lennék. És itt megint szeretném, hogy ha erre újra visszatérnék, és sokat vissza fogok térni, hogy mit akart elérni? Mi a cél? Mi az, amit nem ért el? Amikor azt mondja, hogy hogy nem mintha már tökéletes lennék, mire gondol? És itt a vallásos gondolatkör, ami én sokat hallottam, az, hogy hát a tökéletesség az itt azt jelenti, hogy hát nem teszek bűnt. Minimum nem teszem. Ugye hát a jobbak nem is gondolják, de mondjuk azt ugye nehéz csekkolni, de hogy nem teszem a bűnt, tökéletes életet élek. Erről beszél Pál? Erről beszélt itt az előtte levő részeknél? Hogy tagadjuk meg a bűnt, és nem tudom, és legyünk? Nem erről. Végig arról beszél, hogy Krisztus kegyelme és keresztje az, ami az életünknek alapot ad, hogy ez ellen támad mindenféle gonosz dolog, és ez kell kárnak és szemétnek itt. Én azt mondja, hogy akik ezt mondják nektek, azok olyanok, mint a kutyák. És most ne a kis szuki kutyusokra gondoljatok, hanem a csapzott, nem tudom én, nagy, hogy mondják ezt, kóbor kutya, ami látszik, hogy le van harapva a farka meg a füle, és vicsorog, és veszett, és nem tudom, és az életedre tör. Hogy kutyának tartsd az olyat, aki azt mondja, hogy ez a célja a keresztény életednek, hogy Istennek meg kell feleljél, és kell, hogy a bűneidből megszabadulj, és megtérj ahhoz, hogy ő szeressen, mert ez nem igaz. Pont erről beszél itt végig, hanem hogy őt megismerjük, ez a cél, hogy Krisztust megismerjem. És azt mondja, elértem volna ezt? Azt mondja, nem. Ezt még nem értem el. És itt egyébként a tökéletes szó az eredetiben ez a bevégzett, elkészült ezt jelenti. Tehát, hogy van egy másik fordítás, már nem tudom már melyik, mert mindegyiket olvasom ilyenkor, hogy nem azt mondom, hogy már kész vagyok. Hogy már elkészültem volna. Hogy még van még munka bennem. De hogy itt a cél, amit el akar érni, ami a tökéletességet jelenti, az, hogy Krisztust megismerjük, hogy az ő erejét átéljük, és hogy egyre jobban hasonlítsunk rá, még akár a szenvedések árán is. Hogy ennyire Jézus legyen az első az életemben. Ezt a célt el akarom érni, meg akarom ragadni, mert Jézus engem megragadott. Ez egy ilyen szabad fordításom nekem, amiben azt mondja, hogy de azért küzdök, hogy elérjem és a kezembe vehessem a kitűzött jutalmat, hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe, és itt ez a küzdök szó megakadt a szemem ebbe a fordításba, és gondoltam, hogy hát akkor erre jó tanítást építünk, de hogy ez nincs benne az eredetibe, úgyhogy nem sikerült, hanem az eredeti pont inkább ezt sugallja, hogy mivel Krisztus engem már megragadott, megérintett, ezért én is meg akarom őt ragadni, meg akarom érinteni. Ez a célom, ezért megyek, hogy minél jobban vele közösségben legyek, hogy ő megszólított, és én erre akarok válaszolni, de nem csak egyszer valamikor 20 évvel ezelőtt egy evangelizációs alkalmon előre menve a sok emberrel, hanem hogy minden új napomat vele kezdjem el, hogy oda menjek hozzá, hogy őt akarom megragadni, őt akarom megfogni. Mármint mondja Pál, most én nem így mondom, hogy én ezt így élnék ebben, de itt még nem tartunk, hogy vallást tegyek, az még odébb lesz. Hogy ez a cél, ezt akarom elérni, meg akarom ragadni Krisztust, ahogy ő megragadott engem. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, hogy még ezt nem értem el. Ti már elértétek, te már elérted, én elértem. Tényleg Krisztus nekem a minden. Tényleg így kezdem minden napomat. Vannak jó napjaim, nem, azt se tagadom, tehát hogy azért ne írjatok nagyon le. Vannak jó napjaim, amikor így kelek föl, és így ébredek föl. 100%-ot meg nem akarok vonni ebből, de hogy tényleg meg akarom őt ragadni. Hogy ott tartok már, amit Pál mond, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztus megismeréséért. Sok mindent már igen, tehát hogy szerintem jó az arány, fejlődök ebbe, én például évről évre, sok mindent már kárnak és szemétnek ítélek, de hogy mindent, az még biztos, hogy nagyon, nagyon messze van. És gondolkoztam ezen, hogy mi az, ami akadályoz minket ebben, hogy ezt a célt elérjük, hogy Krisztus legyen a mindenünk, hogy az ő megismerése legyen az, amit meg akarunk ragadni minden nap. És az egyik dolog, igazából egy dolog jutott eszembe, az a más fókusz. hogy más van a figyelmünk középpontjában, más az, amit célként kitűzünk magunknak, más az, amin gondolkodunk. Az egyik ilyen, amin tudunk gondolkodni, ez a miért történt így, mik történtek velem a múltban, hogy bántottak, hogy nem tudom én mit csináltak, és akkor ezen bírok kattogni, hogy mások mit tettek velem. Aztán ennek van egy másik verzió, hogy én mit tettem, ugye ezen is szépen el lehet kattogni jó sokáig, hogy ott ezt tettem, ott, és ugye most nem feltétlenül pozitív dolgokat emelem föl, de akár azon is lehet kattogni, az se segít, az se visz közel Jézushoz, ha meg arra beszélünk, hogy ó, én milyen jó voltam, mert múltkor én voltam a Billy Graham után az előadó, és 3000-en tértek meg a prédikációmra, ó, milyen jó erre visszagondolni. Hát erre se gondolj vissza. Vagy aztán bírunk ugye a jövőn is gondolkozni, hogy hogy lesz tovább, hogyan oldódik meg a jelenlegi helyzetem, hogy fogom elérni azt a célt, amit kitűztem, hogy fog összeállni az az élet, amit én elgondoltam, hogy annak kéne lenni az én életemnek. És én ezen tudok gondolkodni sokat. És azt gondolom, hogy mindannyian benne vagyunk ebbe a körbe valamilyen módon. De hogy legyünk ezzel őszinték, még Pál is az, kicsit azért bír túlozni, tehát olyan benne van ez a költői véna, hogy mindent kárnak és személyetnek ítélek, én most nem mondom, hogy hazudott, de hogy azért ez úgy nehéz elhinni, de azt gondolom, hogy ő talán neki voltak ilyen pillanatai több, mint nekem. De aztán meg itt a végén, utána a következőben mondja, hogy azért ezt nem értem el teljesen, tehát hogy azért még mindig van hely a növekedésre és a fejlődésre. És akkor mi a megoldás? Mert hogy azért ide el lehet jutni hamar, őszinték vagyunk egymással, én nem így vagyok, lehet, hogy ti se, akkor most mit csináljunk? Kéne valami jó módszertan, amit oda szánt vallásos hívőként, ezt meg tudunk fogni, és akkor végre valamit tudunk csinálni. És Pál itt elmondja, hogy ő mit csinál, és ez nekem nagyon tetszik. Ugye így kezdtük a mondatot, hogy testvérem, tudom, hogy még nem értem a célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Azt mondja, hogy elfelejtem azt, ami mögöttem van. Mennyi időt töltünk a múltban? Voltam egyszer egy tréningen, azt hiszem, hogy ez az időgazdálkodási tréning volt, és ott ki kellett tölteni egy tesztet, hogy milyen típusúak vagyunk, így az idő skáláját tekintve, mindenki más. És nem emlékszem, és nem találtam meg a jegyzeteimet, de hogy arra emlékszem, hogy a múltból volt kettő fajta, az egyik a pozitív múlt, a másik a negatív múlt. Hogy valaki nagyon a pozitív dolgokra bír emlékezni a múltjában, van, aki meg a negatív dolgokra bír emlékezni. Aztán a jövővel kapcsolatban is volt, én meg a jelennel, meg a jövővel, és most azokon már nem emlékszem, mik voltak a jelzői, de a lényege az volt, hogy utána a teszt alapján ezt így sorba tette az embernek, hogy mi az, ami a fókusza, mi az, amivel sok időt tölt. És ugye az egyik gondolat ugye ebben az, hogy meg kéne éljük a jelenünket, hogy tudjuk megélni a jelenünket, és hogy megrabol ebből az, hogyha a múltunkban vagyunk, akár pozitívan, akár negatívan a múltunkban tudunk lenni. Aztán pedig a másik oldalt, hogy ott van a jövő, hogy azon is bírunk sokat gondolkodni, akár megint pozitívan, akár negatívan. Úgy emlékszem, nem ennyire egyszerű volt ez a 6 téma, nem csak ez volt, hogy negatív és pozitív mind a 3 időségben, de mondjuk most itt egyszerűsítsük le, hogy gondolok a jövőre, folyamatosan reménykedek és várok valami jót, vagy folyamatosan félek és parázok, és páncélban élem az életem, mert bármelyik bokorból előugorhat valaki és megtámadhat. És a pszichológia az azt mondja, hogy a múltad nagyon meghatároz, és hogy emiatt kell foglalkozzunk a múltunkkal, és szerintem ez egyébként igaz, és ezt tegyük, hogy mondják ezt normális, vagy ilyen biztonságos keretek között szerintem az fontos, hogy földolgozzuk a traumáinkat, én emellett vagyok, és nem vagyok ellene. De amit látok a Bibliában, és ez az igerész is megfogalmaz, és egyébként az egész Bibliában én ezt látom, hogy az inkább jövőfókuszú. Hogy azt mondja itt is Pál, hogy a múltat felejtsd el, és engedd el. Miért mondja ezt? Azért mondja, mi az alapja ennek, tehát hogy azon kívül, hogy ez egy jó ötlet. Az, hogy le van rendezve, hogy a múltad el van rendezve, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, hogy a lelkiismereted meg lett tisztítva, hogy Isten azt mondja, hogy mindent, amit ellened vétettek, azt én kipótolom, hogy amit a szöcske, meg a sáska, meg a nem tudom én micsoda elvett tőled, azokat az éveket én visszaadom neked, hogy neked nem kell a múlton ilyen módon foglalkoznod és rágódnod, hogy azzal nem értek egyet, hogy a múltunk határozza meg a jövőnket. Hogy az, hogyha eddig én mindig, nem tudom, csóró voltam, akkor a jövőben is mindig csóró kell, hogy legyek, erre vagyok elszámva. Ez nem igaz. Vagy most nem tudom, nem hoztam több példát, meg ezt sem hoztam, csak így kibukkan, de hogy értetek, hogy mit akarok mondani, hogy igen, tehát én nem azt mondom, hogy tagadjuk a múltat, és ne foglalkozzunk vele, és a traumáinkat ne dolgozzuk föl, de nagyon is, erre szükség van, de hogy erre megvan az alapunk Krisztusban, és megvan az alapunk arra, hogy ennek ne tegyünk olyan nagy hangsúlyt, hogy aztán ez bezárjon minket, megkötözzön bennünket, és ne engedje, hogy a jelenünket éljük, vagy hogy a jövőnket valamilyen módon ez határozza meg, nem tudok rá más szót. Hanem azt mondja, hogy engedjük el a múltat, engedjük el azt a sok sebet és fájdalmat, amit okoztak nekünk, engedjük el azt a sok sebet és fájdalmat, amit mi okoztunk másnak, és esetleg nyom és terhel bennünket, hogy ne visszafele nézzünk, hanem előre nézzünk, és azt is az ige alapján. Hogy nézek a jövőmre, hogy tervezem a jövőmet, hogy harcolok ezért a célért, milyen cél tűzök ki egyáltalán magamnak. És itt Pál gyönyörűen leírja, hogy ő azt mondja, én elfelejtem a múltat, nem törődök vele. Megtörtént, nem tudok rajta változtatni, Isten kegyelme tart engem, halleluja, dicsőség érte neki. A jövőt meg az szerint, a cél szerint érem, hogy azért a jutalomért megyek, amire Krisztus hívott bennünket, az ő ismerete. Megint a 10. versre akarok visszautalni, mert ez a kulcsa ennek az egész gondolatkörnek, hogy a célunk azt mondja itt, hogy most viszont arra törekszem, mondja itt a 10. versben, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedésben is, egészen a halálig. És hogy a feltámadás, a kiemelkedés ebből a régi életből, ebből a kárba veszett szemét életből, ezt éljem meg, ez legyen a célom, ezért küzdjek. És persze nem azt mondom, hogy ne legyenek ilyen, nem tudom, egzisztenciális céljaink, vagy kapcsolati céljaink, vagy valami, de persze legyenek. Tehát, hogy ezen a földön élünk, adott nekünk Isten egyfajta bölcsességet, tudunk tervezni, nincs ezzel baj. De hogy az életem alapcélja, az életem alapkulcsa, az mi kell, hogy legyen. És itt Pál azt mondja, hogy Krisztust tegyük célunk rá, hogy őt megismerjük, és hogy ezért küzdjünk, ezért menjünk, ezért küzdök, hogy elérjem ezt a célt. És itt azt gondolom, hogy ilyen, ezen a ponton picit tényleg bele kell tegyük a képletünkbe azt, hogy Pál azt mondja, hogy ezért, itt azt mondja, hogy küzdök, hogy itt ezért teszek, hogy itt hajtok, mint egy versenypálya, mint egy futó, aki fut a célért. Hogy itt kell, hogy beletegyek valamit. Itt ez rajtam is múlik, hogy keressetek, és megtaláltok. Nem azt mondja, hogy aki nem keres, az megtalál, és aki nem kopogtat, ahhoz oda megyek, én is bekopogtatok. És persze egyébként egy ponton igen, tehát hogy Isten keres bennünket, és utánunk nyúl, főleg a megtérésünk elejétől, a megtérésünk után is ezt megteszi nagyon sokszor, de hogy nem erre vagyunk biztatva. A kegyelemnek a rendszere az nem erre szól, hogy élek, mint a dudva, és várok arra, hogy Isten majd mindig, nem tudom, valahol motivál engem, vagy nem tudom micsoda, hanem hogy ebbe bele kell tegyem én is magam egy ponton valahol. És hála érte az Úrnak, nem nagy dolgokat kér, csak tényleg ennyit, hogy odaforduljak hozzá, hogy elmondjak egy imát, hogy kinyissam a Bibliámat, betegyek egy tanítást hétköznap is a YouTube-ról, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy ez legyen nekünk célként tényleg a szemünk előtt, hogy Krisztust meg kell ismerjük jobban. Most is ismerjük valahogy valamennyit, de én bevallom nektek, sokkal többet ismerek ma belőle, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, és ez egy izgalmas dolog, és 5 és 10 év múlva hiszem, hogy még többet fogok belőle ismerni, mert őt megismerni egy örökké valóság lesz, egy végtelen Istent, úgyhogy ez az életünk, ez az, ami felé megyünk, és ez az, ami föl tud minket villanyozni, ha ezt szét lehet szedni, ezt a fölvillanyozás szót. Nézzük tovább, azt mondja, nekünk 15. vers, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkodnunk, de ha nektek valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd megvilágítja nektek, mi a helyes. Amit viszont már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell. És itt ez a fordítás megint kicsit magyaráz. Azt mondja, szellemileg érettek, ez már egyébként talán picit jobb is, kevésbé félrevezető, mint ugye Károl megint azt mondja, hogy mi, akik tökéletesek vagyunk. És akkor itt van egy kis képzavar, tehát amikor így próbál, tehát sok időt töltöttem ezzel a résszel, most kivételesen sokkal többet, hogy melyik fordítás mit hogy mond, mert azért nem annyira egyszerűek ezek a gondolatkörök, és hát ha csak a Károlink lenne, akkor bajba is lettem volna, hogy most mi van, hogy itt tökéletesek vagyunk, de nem vagyunk tökéletesek, nem értük el, de mi, akik tökéletesek vagyunk, aztán utána mindjárt olvassa még az a felháborító rész, hogy ezt mondja, és akkor kövessetek engem, mondja ezt Pál, hogy ő már akkor annyira tökéletes, de előtte meg azt mondja, hogy de hát még nem értem el ezt a célt, hogy ilyen teljes ilyen agyrepesztő ez az egész, hogy akkor most hogy mi van, hogy mi nincs. És a tökéletes az, ez az érett, tökéletes, ez egy másik szó egyébként, mint amit előtte van. Nem teljesen más, mert az eleje az ugyanaz, de a vége nem. Tehát egy pici más értelem van benne, és itt ez a felnőtt és érett. Tehát ilyen módon ez az érett, hol van itt szellemileg érettek, ez valóban egy jobb kifejezés talán, mint a tökéletesek, hogy itt benne van ebben a jelentésben ez a felnőtt szó. Hogy mi, akik szellemileg érettek, felnőttek vagyunk, nekünk így kellene gondolkodnunk, vagy hogy mi így gondolkodunk, lehet, hogy ez még jobb fordítás talán. Hogy, mármint hogy? Hát úgy, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent Krisztus megismeréséért, és hogy ez az életem célja, hogy őt megismerjem, és a feltámadásának az erejét megtapasztaljam, és hogy egyre jobban hasonlítsak hozzá a szenvedések árán is akár. Most ezt tudom, hogy sokat szó mondom, de még fogom sokat mondani, mert tényleg ez a kulcs az egésznek. És azt mondja, hogy Pál, hogy ez a cél, és hogy ezt még nem értem el, de ezért küzdök, ezért megyek. Érett hívőként így kell, hogy gondolkozzak, hogy elfelejtem a múltamat, hogy azzal már nem törődök, mert Isten megszabadított, Isten megbocsátott, Isten kárpótol engem azokért a sebekért, amiket kaptam, Isten begyógyítja azokat a sebeket, Isten helyreállít, hogy nem kell ezzel foglalkozzak, odabízhatom, odaadhatom, teljesen elengedhetem, és fókuszálhatok arra, hogy megyek előre Krisztus felé, keresem őt, és az a célom, hogy őt egyre jobban megismerjem. Érett hívőként így kell, hogy gondolkozzak. Ha nem így gondolkozok, ha a múltamon rágódok, ha a bűneimen rágódok, hogy mit tettem tegnap előtt 20 évvel, 300 évvel ezelőtt, és ó én bűnöm, vagy amaz mit tett velem, akkor azt mondja, hogy nem vagy érett, hogy nem jól gondolkodsz. És aztán annyira jó, hogy utána visszateszi, oda teszi a végre, hogy egyébként meg azért nagyon ne parázd túl, mert ha nem is így gondolkodnál, akkor majd Isten meg fogja neked adni, hogy úgy gondold, ahogy helyes. És itt van megint egy érdekes igerész, egy ismert ige, hogy amire eljutottunk, amit megértettünk, azt az igazságot követnünk kell. És itt, amiről itt szó van, itt ketté vettem már igazából egy gondolatkör, de az én életemben ez mégis külön mozog egy picit. Itt pedig az első rész az pedig az, hogy amire eljutottam, amit megértettem, hogy ez egy ilyen kicsit nekem ilyen teológiai kérdés, és most ne jegyetek meg ettől, ez minden hívőnek van teológiája, hogy mit gondolok Istenről, mit gondolok Krisztusról, ugye ez itt a témánk. És hogy ebben van egy értelmi rész. És ez nem túl bonyolult, hogy olvasom az igét, a Bibliát, hallgatok tanítást, nem tudom, könyveket olvasok még mellé, bármi tanulmányokat végzek, van új felismerésem, és erre is szólít fel az ige, hogy térjetek meg, változzatok meg az elmétek megújulásával, változtassátok meg a gondolkodásotokat. És hogy ez az első lépés, vagy az első pont, vagy az egyik része ennek az egésznek, hogy van egy új felismerésem. Hogy olvasom az igét, és mond valamit, kijelent valamit, és ezt megértem a fejemmel. És aztán a második lépés ennek, vagy ami egy mélyebb szintje, amikor a fejemből lemegy a szívemig, ezt így szoktuk mondani, hogy ez a nem tudom hány centi, ami fejemtől a szívemig van, azt az utat megteszi. És ez sokszor évek, én azt látom az én életemben, hogy van sok-sok igazság, amit értek, mondok, tanítok, de nem élem. És hogy itt erről beszél Pál, én szerintem, hogy amire eljutottunk, Azt az igazságot követnünk is kell, azt meg is kell élnünk. És ez megint nem ilyen ostorcsapkodósan is, jaj, most meg kell élnem, most már tizen, arról volt szó, hogy 10 év alatt meg kell érteni, és hogy 9 és feledéknél tartok, úgyhogy már fél év alatt gyorsan valahogy ezt le kell vinnem a szívembe. Nem kell ezen nagyon aggódnunk, mert Isten az, aki végzi ezt a munkát bennünk, ugye ezt is olvastuk, és egyszer csak olyan élethelyzetek és olyan körülményekben találjuk magunkat, ahol az igazságot muszáj lesz megélnünk, és Isten segít ebben, hogy ezt megéljük. De erről beszél, hogy amire eljutottunk, azt éljük is meg. Hogy legyünk nyitottak az új felismerésekre, ne legyünk büszkék és önteltek, ez is benne van, hogy nem azt mondom, hogy én tudom tökéletesen, és nem azt mondom, hogy a Golgota gyülekezet teológiája tökéletes, és Isten is így gondolkozik, mert egészen biztos, hogy nem. Biztos, hogy egyik másik teológia és gyülekezet sem tudja a teljes igazságot, ebben biztos vagyok, mert Istent nem tudjuk így ilyen módon megismerni, és hibázunk valahol, és hogy bennem van az a hozzáállás, hogy helyreigazítható vagyok, és én ezt szeretném is élni, és így nem csak így gondolkozni magamról, hanem így élni, és föl is vagytok erre bátorítva, vagy bármikor szerintetek eretnekséget mondok, tanítok, akár innen, akár máshonnan, gyertek és mondjátok meg nekem fejezet és versszámmal, mert az igaz nekem egy tekintély, tehát csak így gondolom, az nem elég erős nekem, de hogy ha jöttök, akkor erről tudunk beszélni, mert nem, én az igazságot szeretném hinni, vallani és élni. És beszél, itt erről is beszél szerintem Pál, hogy ismerjük meg az igazságot, legyünk nyitottak az új felismerésekre, és ez az elménken keresztül történik, és utána átmegy ez a szívünkbe, és az életünk egyéb területére. És akkor itt jön egy izgalmas rész, amikor azt mondja Pál 17. versnél, hogy testvéreim, kövessétek az én példámat, azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát mutattunk nektek. Mert sokan vannak, akik úgy élnek, mint a Krisztus keresztjének ellenségei. Ezekről már sokszor beszéltem nektek, és most sírva mondom ismét. Az ő útjuk a pusztulásba vezet. Nem Istent imádják, hanem a saját testi kívánságaikat szolgálják, és folyton csak a földi dolgokon jár az eszük. Szégyenletes dolgokat tesznek, és még büszkék is rá. És hát az eleje, ez a kövessétek az én példámat, az eredetiben ez az utánozzatok, így van, a Károli az hogy is mondja, azt most el is felejtettem hirtelen, hogy engem kövessetek, talán valami ilyesmit mond, ugye, hogy engem kövessetek. Hát azért ez elég bátor, nem? Tehát, hogy Pálnak megint a kis Pál, aki félve remegve szól egyébként ugye a jelenlétükben, messziről meg ilyeneket ír, hogy kövessetek engem, én jól csinálom. Kicsit olyan fura, nem? Tehát, vagy nem tudom, én biztos, hogy nem mondok ilyet nektek. Tehát ezt tisztázzuk le sokatszor, engem ne kövessetek, ne én legyek a példa. Azt gondolom, hogy egyébként is Pál itt jobb lett volna azt mondani, hogy Krisztus kövessük, nem? Tehát, hogy csak őt kéne követni. Olyan érdekes ez a dolog, és nem tudom, Pál ezt miért csinálta, nyilván vannak ötleteim, talán az egyik az, hogy könnyebb valóban lehet egy élő velünk, egy korban lévő embert követnünk, mint Krisztust, az néha olyan nehezen megfogható, hogy Krisztust kövessük. Most már azt is nehéz talán megfogni, hogy Pált kövessük, mert hogy ugye ő is azért csak 2000 évvel ezelőtt élt. Úgyhogy azt mondja, hogy itt hol van? Vagy hogy azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy a mi példát mutattunk nektek. Hogy itt beszél erről Pál, hogy lehetnek példaképeink emberek, és hogy nincs ezzel baj. Annyit tennék azért hozzá, amit itt Pál nem tesz hozzá, hogy azért ezzel bánjunk óvatosan, ugye ezt múlt alkalom, és vagy nem tudom melyik alkalommal meséltem, hogy amikor fölemelünk embereket nagyon magasra, az se neki nem jó, se nekünk nem jó. De hogy inkább akkor itt azzal foglalkoznék, hogy mi az, amiben kövessük Pált. Megint miről beszél itt? Mi a témánk? Miben kell egy hívő embernek követnie Pált vagy Krisztust? Mi az, ami a célunk? És itt megint hagy mondjam újra ezeket a mondatokat, és akkor így talán ti is így jól megértitek, megjegyzitek, belemegy a fejetekbe, nem csak én, amikor ezt leírtam 26-szor a jegyzetembe, hogy mi a cél? A bűntelen tökéletesség? És akkor mondom, nem. Tehát, hogy nem ez az alapcél. Az odaszánt élet? Azt mondom még, hogy nem is ez. A kegyelem megértésének és megélésének az élete. És még a... Oké, tehát óvatos akarok lenni, tehát inkább azt akarom mondani, hogy A cél az, amit a 10. versben olvastunk, Krisztus megismerése, a feltámadás erejének a megtapasztalása, és az, hogy egyre jobban változzunk át, ahogy nézzük őt, és a szenvedésekben is tartsunk ki. Ez a cél. És ha valakit láttok, aki ezt éli, akkor őt követhetitek, őt kövessétek. És talán Pál ezért hozza itt magát példának, nem Krisztust, mert Krisztus nem jó példája annak, hogy hogy kell Krisztust követni, mert hogy ő Krisztus. Most ez kicsit ilyen logikai, matematikai agymenés volt részemről, de hogy a cél lesz, hogy őt kövessük. És közben mindezt úgy, hogy Pál is azt mondja, hogy ezt nem úgy mondom, mint aki már ezt elérte. Ugye milyen érdekes ez, nem? Hogy nem egy olyan célt állít Pál elénk, ami a tökéletes. Nem tudom, hogy van, nem, tehát mit tudom, sportolóként lehet ilyen, hogy kitűzök magam elé egy célt, hogy olyan kosárlabdás akarok lenni, mint Michael Jackson. Bocsánat, én még így lemaradtam ennél a korszaknál. És akkor én elkezdek kosarazni, és nézem a videókat, és tanulmányozom, és nem tudom én micsak, hogy olyan legyek, mint Michael Jackson. Vagy nem tudom, millió más módon lehetnek ilyen céljaim, amit kitűzök. De hogy Pál azt mondja, hogy ne azért kövess engem, mert én vagyok a legjobb ebben az egészben, hanem azért kövess engem, mert én sem értem oda, de attól még nem adom fel. És én szerintem Pál itt, amit kihegyezi egészen nagyon, hogy mi az, amiben kövessük őt, az ez. Hogy elfelejtem a múltat, és ez holnapra is igaz a mai napomra, hogy oké, nem sikerült, nem számít. Fölkelek, leporolom a térdeimet, és nekiindulok újra. Megint elbuktam, megint elestem. Óriási polgárpukkasztó bűnt követtem el. Bánd meg, térj meg, állj fel, menjél tovább. De lehet, hogy csak ennél valami banálisabb dolog történt, csak nincs türelmed a gyerekeidhez? Nincs türelmed a munkahelyeden? Vagy nem tudom, ott a munkahelyeden, mit tudom én most, sorozatot néztél stikába, ahelyett, hogy dolgoztál volna? Bánd meg, állj föl, és menj tovább. A hívő embert nem arról ismerjük meg, én szerintem, nem arról kellene, hogy az világ ismerjen bennünket, hogy porban és hamuban ülünk, és a ruhánkat szaggatjuk minden nap, és ostorozzuk magunkat, hogy ó, én bűnöm. És nem is onnan kéne, hogy a világ megismerjen bennünket, hogy mi aztán milyen nagyon fajintosan csináljuk az egészet, és aztán mi életünkben aztán semmi hiba nincsen, és olyan tökéletes, és tökéletes, és gyönyörű, és minden, mert nincs ilyen. Hanem itt mondott itt Pál a második versben, hogy a gonosz és nemzedékben úgy ragyogtok, mint a csillagok a sötét éjszakában, miközben Isten életet adó üzenetét hirdetitek nekik. És mi volt itt a kontextus, hogy azt mondja, hogy mert Isten maga végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy azt akarjátok tenni, ami örömet szerez neki. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni mindazt, amit elhívott. Hogy a hívő ember nem azzal fog kitűnni a világban, hogy ő büntelen, hogy ő nagyon szigorú életet él, hogy ő nagyon erős, és nem tudom, hanem hogy van egy Istene, egy kegyelmes és szerető Isten, aki munkája mind az akarást, mind a cselekvést benne. Hogy van egy Isten, akit ő ismer, és egyre jobban megismer, és ezért a múltját el tudja felejteni, és föl tud állni. A legnagyobb bizonyságunk, én hiszem, hogy nem az, hogy szép életet élünk, ami elérhetetlen másoknak, hanem hogy olyan életet élünk, amiben meglátják azt, hogy ez, öcsém, ez nagyon elszúrta. Ez egy hívő ember, és ez durvábban elszúrta, mint bármelyikünk itt. De hogy fölállt? Hogy helyreállt az élete utána? Ez a bizonyság, ez is, persze lehet sok minden más, de hogy ide akarok kiukadni egy Pál, itt ezt mondja, hogy ebbe kövessetek, hogy álljunk föl minél hamarabb. Hiszem, hogy a hívő ember igazi hitének az egyik nagy mérföldköve, vagy nagy mérő eszköze az, hogy mikor elesik, milyen hamar tud utána fölállni. És nem az a cél, hogy minél többet a sárban és a szemétben fetrengjek, hanem azt mondja Pál, hogy föltámadok, hogy kiemelkedek ebből a dzsuvából. És ami mögöttem van, azt elfelejtem, és egyenesen megyek tovább a cél felé. És azt mondja, hogy egyenesen megyek. Nem ilyen mindenféle útok, hogy megpróbálok, először rendbehozom magam, először elmegyek tusolni, mert hát mégiscsak a pöcegödörből másztam ki az előbb, csak illene lett. Nem, azt mondja, egyenesen megyek Krisztushoz. És majd ő le fog mosni, és majd ő megtisztít, és majd ő újra ad nekem erőt, és mind az akarást, mind a cselekvést majd elvégzi bennem. Annyira, annyira könnyű ezt máshogy olvasni, máshogy érteni, máshogy élni, mert a lelkünk a porhoz tapad, és még ebben a testben élünk, ami a bűnhöz és a földhöz gravitál, és a vallásosság az annyira az emberre van kitalálva, annyira passzol a béna működésünkhöz, és most direkt mondom így, hogy béna, amiben én nekem megvan a rendszerem, amit tudok kontrollálni, és rendben tudom tartani. Mert itt arról van szó, hogy bíznom kell valakiben. Itt a múltamat úgy tudom elengedni, hogy bízok Istenben, hogy rendben lesz a múltam. De ezt csak akkor tudom megtenni, ha van valakiben, akiben bízok. És akivel tudok így tovább menni. Mert azt mondja, hogy hogy a keresztnek vannak itt ellenségei, akikről már sokszor beszéltem nektek. És itt amit leír, itt megint megosztik erről a teológus társadalom, hogy kire gondol, vagy kire nem gondol. Én szerintem itt gondol mindenkire. Itt arra is gondol, amikor valaki akár tagadja a keresztet. Most így egyszerű példát hozzak, mondjuk Darwin, a keresztnek az ellensége, aki hozta az evolúciót, és ezzel az Isten tagadást egy újabb szintre emelte, vagy nem tudom, a francia felvilágosodás, vagy valami, ami direkt ilyen nagy dolgokat hozzak ide. De tényleg csak bármi és bárki lehet, aki az Isten megismerése ellen, a kereszt megismerése ellen van. És itt benne van szerintem tényleg az is, amikor a világ csábít bennünket a bűnre való életre, igen, hogy úgy éljünk, ahogy a testünknek ami a testünket táplálja, és nem a szellemünket, egyfajta hedonizmusban, és most itt nem csak arra gondolok, hogy nem tudom, a pénz, szex és drogok, vagy bármi ilyen, hanem hogy egyszerűen csak olyan életet élek, ami az egómat növeli. Itt szerintem az ellen is szól, de biztos, hogy nagyon szól megint a vallásos ember ellen, hogy a kereszt ellen a legtöbbet, a kereszt ellensége legtöbbször az a vallásos ember és a vallások, amik fölemelik, mert azt hazudják. Az egyik azt hazudja, hogy nincs Isten, vagy hogy nem elérhető számodra. A másik meg azt hazudja, hogy de elérhető számodra, és aztán ad egy olyan megfelelési rendszert, ami hazugság. És nem fogod elérni Istent. Nem fogod tudni lezárni a múltadat, az egy perccel ezelőtti múltadat. Nem fogod tudni odaszállni magad, és nem fogod tudni Krisztus megismerését célként kitűzni az életedben, mert mindig fogsz találni magadban valamit, ami ez ellen megy. Mert ha őszinte ember vagy, és a büntelenséget állított célként, akkor mindig fogsz találni valamit, ami miatt nem vagy méltó arra, hogy Krisztus jelenlétébe menj. És itt Pál pont erről beszél, hogy ne ezt kövessétek, hanem engem kövessetek. Aki azt mondom, hogy érett hívő vagyok, ami alatt azt értem, hogy értem, hogy Krisztushoz mehetek bármikor, és megyek is. Elfelejtem, ami a múltam, és megyek egyenesen a célomhoz. Nem csinálok vargabetűket, nem megyek másfelé, nem megyek el előtte letusolni, hanem rögtön oda megyek Istenhez, rögtön oda megyek Krisztushoz. És aztán annyira gyönyörű, ahogy így befejezi ezt a gondolatkört itt a 20. versben. A mi igazi hazánk azonban a menny, s mennyei polgárjogunk van. Szabadítónkat az Úr Jézus Krisztust is a mennyből várjuk. Onnan fog visszajönni. Hatalmas erejével ő fogja átváltoztatni a mostani halandó földi testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, és ugyanezzel az erővel fogja uralmát kiterjeszteni minden és mindenki fölött. Itt megint annyira tetszik nekem erről, azért szoktunk időnként beszélni, hogy annyira hajlamosak vagyunk ebből a perspektívából nézni az életünket. És az ige, megint azt mondom, hogy erre bátorít, hogy a jövőben éljünk, a jelenben éljünk, de hogy egy jövő fókusszal. És azt mondja, hogy figyelj, persze most itt vagyunk a Földön, itt vagyunk ebben a helyzetben, ebben a testben, és csetlünk, bortlunk, és nem jutottunk el még oda, hogy ebben tökéletesek legyünk, de hogy mi a mennyhez tartozunk. Mi oda fogunk menni. Mennyei polgárjogunk van, itt ezzel kezdi ezt a gondolatot. És ugye itt nem tudom, emlékeztek rá, az elején mondtam, hogy majd fogunk erről még beszélni, amikor elkezdtük a Filippi levelet, hogy ugye a Filippi város egy különleges város, hogy nem római város, de megkapta a római jogokat, a római állampolgári jogokat kaptak meg a filippi emberek, mert segítettek Rómának, ott már most nem is emlékszem miben, de valamiben nagyon segítettek ott Rómának, ezért kaptak ilyen jogokat. És hogy ez egy kiváltság volt, tehát hogy itt ez nem olyan, mint mint ma Magyarországon magyarnak lenni, mert azt értjük, hanem hogy az tényleg egy privilégium volt. Tehát ott voltak a rómaiak, és voltak az összes többi, akik a rabszolga kategória voltak majdnem hogy. És a rómaiak elképesztő előnyei voltak, ma már talán olyasmi, ami minden országban, szinte mindenkinek itt legalábbis nyugaton kiárna, a többinek meg egy csomó joga nem volt meg. És azt mondja, hogy mi nekünk mennyei polgárjogunk van. És hogy ez mit jelent? Millió dolgot, tehát hogy itt most ezt nem is szeretném, hogyha ebbe így elvesznénk, hogy mi mindent jelent mennyei polgárjoggal rendelkezni, de amit jelent, az egyik az, ugye, hogy nem ide tartozunk, hanem a mennyhez tartozunk, onnan valók vagyunk, onnan származók vagyunk, és itt csak máshol azt mondja, hogy nagykövetek vagyunk, és hogy mindazok a jogok érnek bennünket, és privilégiumok, ami a mennybe jár. És kicsit ez olyan tényleg, mint ez a nagykövet, nagykövetség, ugye, hogyha Magyarországon is van mindenféle nagykövetség, hogy az a nagykövetség, egy amerikai nagykövetség, most vegyük ezt a példát, ott az amerikai államnak számított az a rész, az a ingatlan. Sőt, mi több, én úgy tudom, hogy az autók is ilyenek, tehát amikor az amerikai nagykövet megy a diplomata jelzésű autójával, az ő autójára az amerikai jog érvényes. Hát most ez lehet, hogy nem pont igaz, lehet, hogy csak hallottam, nem jártam utána, de hogy izgalmas, ha igen, hogy őre teljesen azok a jogok, az a működés érvényes, és nem pedig az ez országban lévő jogok és törvények és minden, mit tudom én, micsoda. Megint ez... Csak a mai tanítás fókuszát tekintve mit akarok ebből kiemelni? Mit jelent az, hogy mennyei polgárjogunk van? Hát elsősorban pont ezt jelenti, hogy szabadon mehetünk a Szentek Szentjébe, hogy nekünk szabad bejárásunk van Isten jelenlétébe. Hogy élve ezzel a példával, hogy én itt amerikai állampolgárként, itt ülve, bármikor hazamehetek. A Billnek nem kell vízumigényt beadni ahhoz, hogy Amerikába menjen. És itt közülünk ő az egyetlen. Bármelyikünk most Amerikába akar menni, egy hosszadalmas procedúrán kell átmennie, hogy meglegyen neki az a jog, hogy hazamenjen. Neki ez megvan. Ezt jelenti a polgárjogunk, hogy mennyei polgárjogunk van, hogy mi szabadon mehetünk, hogy egyszer majd igen, majd oda is jutunk majd, hogy átmenjünk a nagy vizen, és majd ott leszünk az Úrral, de hogy most is lehetünk ebben, most is bemehetünk ebbe a kis, így mondom, kis államba, ami a nagykövetségi ingatlant jelenti, vagy az autót. Hogy oké, most még nem megyünk vissza Amerikába, az majd aman napon meg lesz. De bemehetek már most is a nagykövetségbe. Élem az életemet nyilván itt ebben az országban, de bemehetek a nagykövetségbe, és ott lehetek abba, amire teremtve vagyok. Oda mehetek Isten jelenlétébe, ugye valami is mit akarok példázni, hogy most is bemehetünk Isten jelenlétébe, oda mehetünk hozzá. Nem kell ehhez vízumot igényelnünk, nem kell ehhez megtisztítanunk magunkat, nem kell ehhez mindenféle furcsa procedúrán átvergődnünk, hanem most oda mehetek, elfelejtetek mindent, ami a múltam, mindent, amit elkövettem, mindent, amit elkövettek ellenem, és most bemehetek Isten jelenlétébe. Ezt jelenti a mennyei állampolgárunk, és hogy mennyei állampolgárságunk van. És a másik, amit mond, oké, tehát ebben még egy gondolat csak zárójelbe, hogy ebben aztán tényleg minden benne van. Azt mondja a Róma 8.32-ben, hogy ő, aki saját magát adta, hogy ne adna nekünk vele együtt mindent. Na most ezt a mindent itt végigvennénk, ez tényleg egy hosszú tanítás lenne, de hogy most csak ezt így bedobom, hogy ezen gondolkozzatok, ha megy tovább bennetek ez a gondolkodás vagy gondolat, hogy mindenünk, minden a miénk Krisztusban, minden a miénk. Greg ezt úgy tanította, hogy kimegy a természetbe, leül a folyó mellé, és azt mondja, ővé a hegy, ővé a folyó, ővé minden, mert Krisztusé, és Krisztusban pedig az övé. Tehát, hogy nem csak bemehetünk a Szentek Szentjébe, és megérhetünk valami furcsa spirituális élményt, hanem hogy ez a valós életben is ott van jelen. Azt mondja, hogy nem csak megismerjük Krisztus, hanem a feltámadásnak az erejét is megismerjük, és megéljük az életünkben. Nem fejtem ki, mert tényleg hosszú lenne, de talán értitek, hogy mire akarok gondolni. Aztán itt a utolsó pár gondolat még ebben a utolsó pár versben, hogy Jézust onnan várjuk a mennyből, hogy vissza fog jönni, és amikor visszajön, akkor hatalmas erejével át fogja változtatni a mostani halandó és földi testünket. Ez lesz a megváltásunknak az utolsó szakasza, az utolsó pont, az én, hogy a testünk is meg lesz váltva, vagy megkapjuk az új testünket. Most még ebben a régi testben vagyunk, ami porból van, benne a lelkünk a porhoz tapad, a bűnhöz, az istentelenséghez, a vallásossághoz, és millió dologról, amiről beszéltünk, mindahhoz, ami a kár és a szemét. És most ez meló ezt letenni, nem meló, mert nem, tehát hogy Isten, de hogy ez kell egy odaszántság, ez kell egy döntés újra és újra. Amikor azt mondjuk, hogy meg kell térni minden nap, az nem azt jelenti, hogy minden nap újra a bűnünkből valahogy meg kell térni, nem tudom, bármit is jelentsen ez, hanem azt, hogy újra és újra odaszánom magam, újra és újra azt mondom, hogy az én célom az, hogy Krisztust követem, hogy őt keresem, és a múltat elfelejtem. És aztán itt azt mondja Pál a végén ennek a gondolatok, hogy de viszont egyszer lesz egy olyan pont, amikor ez a procedúra, ez a fajta hát erőlködés, vagy nem tudom, hogy micsoda, ennek vége lesz, mert a testünk is meg lesz váltva. És onnantól nem lesz erre szükség, hogy újra és újra odaszálljuk magunkat, mert az egységünk Krisztusban az teljes lesz fizikailag és mindenhogyan. És hasonlóak leszünk az ő dicsőséges testéhez. És ugyanezzel az erővel fogja uralmát kiterjeszteni mindenki és minden fölött. Ez a vége, hogy aztán Krisztus fog uralkodni. Hogy lesz az a föld, amikor már ez a küzdés senkinek semmilyen módon nem lesz a része. Amikor megérkezünk oda, amire vágyunk. Amikor a múltunkon gondolkodunk, hogy milyennek kellett volna lennie, vagy amikor a jövőn gondolkodunk, hogy milyennek kell majd lennie, az akkor lesz meg, amikor Krisztus eljön, és ő fog uralkodni. És akkor az teljesen tökéletes lesz. És ugye erről már beszéltünk sokat, hogy akkor ott majd nem lesz sírás, és nem lesz fájdalom, és nem lesz könny, és nem lesz nyomorúság, és szomorúság, és nem lesz, hanem mindenhol és mindenekben Krisztus lesz. Ő fog betölteni. Mert ő fogja betölteni az életünket. És hogy azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ezen többet gondolkozzunk, hogy több időt töltsünk ezzel. Én nekem mindenképp, lehet, hogy ti ebben jobbak vagytok, mint én, bocsánat, akkor, amikor ilyenkor erre buzdítalak titeket is, miközben csináljátok, de hogy én ezt nem csinálom olyan sűrűn és olyan erővel, ahogy azt kellene. Én inkább bírok kattogni a múlton, én inkább bírok kattogni a földi jövőmön, és egészen ritkán gondolkozok azon, hogy megyünk majd a mennybe, és egyek leszünk Krisztussal. És az a végső cél. És hogy minél többen legyünk ott, ebbe pedig meg, hogy tudjon minket Isten használni, hogy vigyük az evangéliumot, és vigyük az örömhírt. Úgyhogy Úrunk, köszönjük neked azt, hogy te ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük azt, hogy kaphatunk célt és értelmet az életünkbe, és olyan célt és olyan értelmet, ami tényleg valós, és nem valami kitalált dolog, ami ideig, óráig ad nekünk erőt. Köszönöm azt, Uram, hogy te ilyen könnyűvé és egyszerűvé tetted ezt az életet, amire elhívsz bennünket. És csak segíts, hogy meg tudjuk tagadni magunkat. Segíts, hogy föl tudjuk venni a keresztünket. Hogy segíts, hogy a halálba tudjuk adni magunkat, a saját gondolatainkat, a saját dicsőségünket, a saját önző működésünket. És hogy teljesen oda tudjuk magunkat szánni neked, és annak, hogy téged megismerjünk. Uram, segíts ebben, mert annyira kis ügyetlenek vagyunk ebben. Annyira tényleg még ebben a testben ide vagyunk kötve a saját vágyainkhoz és dicsőség vágyunkhoz, és az önzőségünkhöz, és a testünkhöz. Segíts, Uram, hogy tudjunk ebbe újra és újra megújulni. Kérlek, Uram, hogy hagyj ismerjünk meg téged jobban minden nap. Kérlek, Uram, hogy hagyj éljük azt, abban az erőben, amivel te feltámasztottad Jézust a halálból, Istenem. Add, hogy ez az erő, ez bennünk legyen, és ezzel tudjunk élni. És add, hogy egyre jobban átváltozzunk, ahogy szemlélünk téged, egyre jobban-jobban olyanok legyünk, mint te. És add, hogy ne féljünk és ne ijedjünk meg a szenvedésektől sem, hanem értsük azt, hogy ez most része az útnak, de legrosszabb esetben is majd eljössz értünk, és megyünk a mennybe, és kapunk egy új testet, és egy olyan életet fogunk élni, amit most el sem tudunk képzelni. Segíts, Uram, ebben, hogy ilyen módon az életünk egy magasabb szintű élet lehessen, te benned. Kegyelmedből, Jézus. Amen.